Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből, a 45. versétől. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik: megvan írva, ez az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok és az írástudók a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt, rajongott érte. Amen. Azt gondolom, hogy a gyülekezet előtt nem titok, hogy magánéleti szempontból az elmúlt időszakunkat erősen befolyásolta az esküvő szervezés. És amikor elkezdtük az esküvünknek a szervezését, helyszínt kerestünk, rendezvényszervezőkkel és vendéglátósokkal beszéltünk, az volt a nagy tapasztalatunk, hogy mindenkinek van a fejében egy kész, szokásokkal telítűzdelt elképzelése, ami sajnos nekünk a legtöbbször nem felelt meg. És sokszor konfliktusokat felvállalva ezeket el kellett utasítanunk. És meg kellett azt tanulnunk ebben a pár hónapban, hogy csak úgy lesz igazi és számunkra igazi az esküvő, hogy elengedjük a megfelelést, a hagyományoknak való megfelelést, és valami teljesen újat és sajátot alkotunk. És ebben az igében is valami hasonló dolog történik. A jeruzsálemi templomban a szokott módon zajlik az élet, van egy kialakult szokásrend, egy elhajlott hagyomány, tele van pénzváltókkal, árusokkal, futkaráznak az emberek, mint valami piacon, igyekeznek mindent beszerezni, és ezzel párhuzamosan megérkezik Jeruzsálembe Jézus Szamárháton, és aztán pedig összeérnek a szálak, és Jézus belép a templomba. És kénytelen leállítani az itt zajló dolgokat is, Jézus úgymond rezeteli, újraindítja az itt folyó életet. És Jézus ezt úgy teszi, hogy megmutatja, hogy milyen is az igazi istentisztelet. Legelőször azt kell kimondanunk, hogy az igazi istentisztelet levetkőzi a rosszul kialakult hagyományokat. De mi is történik itt pontosan? Tudnunk kell, hogy ebben az időben a templom több részre oszlott. És lett időközben egy csarnok, ahol a nem zsidók, a pogányok árusították portékájukat, vagy pénzt váltottak. És azoknak az embereknek, akik be akartak menni áldozni, vagy imádkozni a templomba, át kellett veregetniük magukat ezeken a szolgáltatásokon. És ezek az árusok és pénzváltók, mint ahogy a ma is történik, pontosan oda települnek, ahol szükségük van rájuk. Tehát ez egy kölcsönös kapcsolat volt, ami kényelmes volt mind a két félnek. Csak hogy ezzel a kényelmes gazdasági kapcsolattal pont a lényegről feledkeztek meg. Hogy Isten háza nem a pénz, nem a szolgáltatás, vagy nem az áldozat háza. Tehát itt van egy elferdült, a lényegtől teljesen elvált szokás, és Jézus ezen akad ki. És emiatt az elferdült hagyomány miatt emeli fel a hangját. Jézus, aki a legempatikusabb, a legmegértőbb, a legszeretetteljesebb odafordulással rendelkezik, most nem tud az lenni. Most nem tud megértő lenni. Most egy kemény csapással kiűzi az árusokat a templomból. De ez nem egy dükkitörés, hanem egy nagyon is megalapozott konfliktus felvállalása. Megalapozott egyrészt azért, mert nem saját ad-hoc reformprogramját hirdeti, hanem az alapokhoz, az Ószövetséghez nyúl vissza. Hiszen Jézus itt két prófétának a figyelmeztetését is idézi, Ézsaiásit és Jeremiásit, mégpedig így, hogy az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Gondolj bele a saját életedbe, hogy hányszor nem az imádság háza. Történt-e olyan, hogy esetleg te voltál az akadály, amikor valaki miattad nem tudott beljebb lépni? De Isten azt is mondja az ő igéjében máshol, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Mik azok a dolgok, helyzetek, amik nem engedik, hogy Istennel a legmélyebb kapcsolatban legyél? Amik visszahúznak, hogy teljesen átadd az életed? Lehet, hogy ez egy baráti társaság, ami lehúz. Lehet, hogy ez egy társ, aki nem érti meg, hogy miért is fontos neked Isten. Lehet, hogy egy rossz szokás, ami már szinte függőség. Lehet, hogy egy olyan rossz tulajdonság, amit képtelen vagy elengedni, viszont ami a legrosszabb szituációkban eluralkodik rajtad. Jézus viszont itt az imádságra, az igazi alapra helyezi vissza a hangsúlyt. Hogyha mi életünkben, hogyha a mi Isten tiszteletünkön az imádság az alap, hogyha az imádság dominál, ha ez a templom az imádság háza, akkor az előterében zajló, nem odaillő események és emberek egyszer csak elhalkulnak és teljesen eltűnnek. Mert az imádság az, ami képes a regenerációra, ami képes helyreállítani, ami elromlott vagy elfertőlt. Ez viszont szükség van arra, hogy az igazi Isten tisztelet középpontjába Jézus tanítása álljon. Jézusnak ki kell űznie az árusokat, vissza kell helyezni a hangsúlyt az imádságra, az Istennel való kapcsolatban maradásra, mert amíg a jeruzsálemi templomban vannak zavaró tényezők, zsivaj, pénzcsörgés, egymás lenyomása, túlkiabálása, addig Jézus tanítása sem fog teljes mértékben hallatszódni, azt addig nem lehet teljes mértékben érteni. És ne gondoljuk azt, hogy ez csak ennek a kornak a problémája, hogy ők nem tudták, hogy mi illik a templomban, és mi nem. És mi már a 2018-as évnek a civilizált, modernizált, vagy éppen tradicionált gyülekezetében mindent tudunk, mindennek a helyét tudjuk. Kihúzzuk magunkat is, büszkén vállaljuk, hogy mi már túl vagyunk egy reformáción, nekünk ilyen problémáink már nincsenek, velünk ez soha nem fordulhat elő. Pedig a válasz az, hogy ez nem igaz. Mi talán annyit tanultunk meg az évszázadok során, hogy hogyan lehet titokban és csendben otthagyni az előszobában a pénzcsörgést, az egymás lenyomását, egymás túlkiabálását. Viszont ezen a vasárnapon minden fény derül, akármennyire is seftelünk továbbra ezekkel a dolgokkal, amikre Jézus már rég felhívta a figyelmet, hogy nem ide való, hogy az életbe is nem ebbe a gyülekezetbe való, és hogy végleg meg kell tőle válnunk. Nem maradhat bent, egyetlen egy dolog maradhat bent ezen az Isten tiszteleten is. Ez pedig Jézusnak a tanítása. Nem egy érzelmi kérdés az árusoknak a kiűzése, hanem egy nagyon is tudatos döntés. Azért, hogy ő tudja folytatni azt, amiért eljött ebbe a világba. Hogy minél több embernek elmondja, és felmutassa, hogy milyen valójában Isten, hogy milyen ő. Azért, hogy tegye ezt, ami a legfontosabb küldetése lett élete utolsó 3 évében, hogy tanítsa az embereket. De ez a tanítás ez nem csak vasárnap 10-től 11-ig tart, hanem ez folyamatosan szól, ez megállás nélkül szól. Ennek nem lehet határokat szabni, idői vagy térbeli korlátok közé szorítani. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, a másik pillanatban pedig újra felvenni vele a kapcsolatot. Ez olyan, mint a szerelem. Nincs olyan, hogy most szerelmes vagyok, vagy meg nem is, hogy a következő pillanatban már nem is emlékszem a választottam nevére. Nem, mert akkor nem vagy szerelmes. És pontosan így működik Jézus tanítása is az életünkben, az Isten tiszteleti kereteinkben. Vagy ez az, amire az agyunk rááll, ami mindent meghatároz, ami folyamatosan ott van a hátsó levegyünkben, vagy inkább a szívünkben, ami folyamatosan diktálja a tempót is az irányt, vagy pedig nem. És nincsen köztes út. Nincs olyan, hogy Jézus tanítása van az életem középpontjában, meg egy kicsit más is, tőle valami nagyon idegen. Még egy példát szeretnék mondani. Ez olyan, mint matematikában van egy példa, és én nem vagyok túl erős matekból, de megkérdeztem embereket, és állítólag jól emlékszem erre. Úgyhogy el is mondom ezt. Az általános iskolában volt egy olyan, hogy egy plusz jelet, illetve egy mínusz műveleti jelet teszünk egymás mellé, akkor annak a végeredménye mindig mínusz lesz. És pontosan erről beszél ez az ige is, hogyha ott van az életemben Jézus tanítása, amit például plusz jellel jelölünk, de ott van minden más is, ami ugyanúgy meghatároz, ami tőle idegen, és ezt mondjuk mínusz jellel jelöljük, akkor a végeredmény soha nem lesz plusz, hanem mindig mínusz. És Jézus tanításával kapcsolatban még egy fontos dolgot meg kell látnunk az állandósága mellett. Azt, hogy soha nem a körülményekre néz. Ez a történet a legtöbb evangéliumban megtalálható. Sőt, ez az evangélium, amiben a legrövidebb formában olvashatjuk ezt a történetet. De Lukács evangélium az egyetlen, ami felhívja a figyelmet a két egymásnak feszülő táborra. Ezt olvastuk. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt. A nép vezető rétege, a vallási vezetők már nem bírták tovább elviselni Jézus jelenlétét. Kitervelték, hogy megölik, és Jézus ezt pontosan jól tudta, hogy mit terveznek, és ez mégsem érdekelte őt. Napokig ott maradt, és folyamatosan tanította a népet, nem figyelt a körülményekre. Nekem nagyon sokszor ez a problémám, hogy a cél helyett átteszem a hangsúlyt a körülményekre. Ezt viszont már többször a saját bőrömmel meg kellett tapasztalnom, hogy így viszont az egész folyamat és végén a cél is erőtlenné válik. És Jézus ezt akarja felmutatni neked is, és nekem is, hogyha az ő tanítása van a középpontban az életünkben, akkor a célt is megadja, és a körülményeket pedig lehalkítja. És végül pedig az igazi Isten tisztelet az szoros kapcsolatot jelent. Elsősorban Jézus szavával. Ezt olvastuk a Bibliában, hogy teljes odaadással, figyelemmel hallgatták őt. Ez a kifejezésünk ehhez a kapcsolathoz, ami itt Jézus és a hallgatóság között kialakult, talán túl gyenge. Mert itt nem csak figyelemről van szó, hanem függésről. Jézus szava betöltötte az egész templomot, minden fül és minden szem csak rátapadt. Így is mondhatnánk, hogy Jézus szaván csüngtek az emberek. Nem csak hallgatták, nem csak figyelték, hanem konkrét módon kapcsolódtak hozzá. És ez a kapcsolódás talán már olyan erősnek tűnik föl, mint ha már fizikai kontaktban is lennénk. Ez nem egy flow, ez nem egy átszellemülés, amiről sok pszichológus beszél, hanem a Jézussal való, valódi kapcsolat. És hogyha ebből egy pici részt is megérzünk, vagy megértünk, mint ahogy ez a tömeg, ez a hallgatóság is megértette, akkor egy olyan mély, szoros kapcsolatot látunk meg, amire ebből a világból nem is nagyon tudunk példát hozni. Olyan szoros ez a kapcsolat, mint amilyen volt az atya és a fiú között szeretet és bizalom, hogy elküldte és eljött ebbe a világba meghalni értünk. Ez a mélység, a keresztnek a mélysége, az, amiben minden feloldódik és minden megoldódik, amihez lehet kapcsolódni, amitől lehet függni. Ez a szoros kapcsolat az, ami az emberi kapcsolatainkban is meghozza a közeledést. És ebben az igében egy érdekes folyamatra lehetünk még figyelmesek. És hogy ezt szemléltessem, Pálhegyi Ferencnek szeretném hozni egy példáját. Ez olyan, mint egy háromszög. Hogyha Jézus a csúcsa a háromszögnek, és mi emberek vagyunk a két oldala, és mondjuk a háromszögnek az aljától indulunk, és hogy folyamatosan közeledünk Isten és Jézus felé, úgy egyre közelebb vagyunk az embertársaink felé is. És így fogja meghatározni a Jézussal való egyre szorosabb kapcsolatunk, a másikkal való egyre szorosabb kapcsolatunkat. Amikor Jézus teljesen a középpontot alkotja az Isten tiszteleteinkben, akkor ez egy védelmi vonalat is jelent. Gondoljunk csak az igére. A népvezetői egyenlőre azért nem találták meg a módját annak, hogy Jézust elfogják, mert a nép ennyire odaadóan függött Jézustól, Jézus szavaitól. Ez a kapcsolat tehát biztonságot is ad. Így lehetnek az istentiszteleti alkalmaink igazán testvériek. Hogyha Jézus van a középpontban, akkor nem érzi senki sem feleslegesnek magát. Akkor megtalálja mindenki a helyét a gyülekezetbe. Akkor abból nem esik ki senki. Akkor nem az individualizált egy emberről szól, hanem csak is az egy Istenről. Ezt az istentiszteletet fel kell ajánlanunk Istennek, hogy ő tisztítsa meg a mi templomunk előterét, hogy ő legyen az Úr, hogy ő legyen, aki a tanítást végzi, hogy ő legyen az, aki a vonzást megadja saját magához, és így egymáshoz is.